Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük, testvéreim, a 134-es számú énekünket. 134-es számú énekünk, mely így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg a hirdetéseinket, és Gondnok Úr kíván hozzánk szólni.
Áldás békesség, testvérem! Szomorú kötelességemnek kell eleget tegyek, és jelentenem a gyülekezetnek. Miklós Ferenc testvérünk 2024. július 26-án hazatért. A család kérésére templomunkban, itt gyülekezetünkben lesz a búcsú, az utolsó útra térés, amelyre kérem, hogy megfelelőképpen készüljünk lelki érben is. Előre láthatólag augusztus 10-e utáni időpontban, és majd kérem lelkészeknek, hogy jövő hét vasárnap hirdessék a pontos időpontot. A másik szomorú feladatom, egy megemlékezés, azaz kettő, Szürke János testvérünkre emlékezünk. Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeink bennünk örökké élnek. A múltban visszanézve valami fáj. Valakit keresünk, aki nincs már. Nélküle szomorú, üres a ház, és most sem hisszük el, hogy hazatért. Huncut mosolyát még mindig látjuk, hogy belépjen az ajtón, még most is várjuk. Tudjuk, hogy nem jön, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. A távolság megszólítja elébi a régi emlékeket, az együtt töltött éveket. Azt az időt, amikor velünk volt és gondoskodott, vigyázott ránk. Megtanított minket az életre, és ha majd egyszer mi is odahassuk ezt valakinek, szeretteinknek, gyermekeinknek, unokáinknak. Sírva szólt a harang a Csepeli Református templom tornyában 2010. augusztus 5-én, 14 esztendővel ezelőtt. Szomorú szívvel kellett tudomásul vennünk a visszafordíthatatlant, hogy hazaszólította teremtője Szürke János testvérünket. A mai napon újra megérinthet bennünket a gyász, az emlékezés, hiszen akik ismertük és szerettük, lélekben újra együtt lehetünk vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek, a fülünkbe csengő hangja, látjuk mozdulatait és érezzük hiányát. Tisztelettel emlékezünk testvérünkre, egy életuttársára, az édesapára, nagyapára, barátra, a presbiterre, a testvére, aki egész életében szeretettel, önzetlen gondoskodással dolgozott és szolgált, betegsége, nehéz terhének viselése mellett, családjáért, barátaiért, a gyülekezetéért. Megköszönve Úrunknak azokat a napokat, amit együtt tölthettünk vele, szomszédként, testvérként, barátként, presbiterként hálát adva, hogy megtanított bennünket a tiszteletre, az egymás iránti igazi keresztény szeretetre, az Úr szolgálatára, és a vele együtt szolgáló testvéreinket, és többek között személyemet is, családomat is. Áldást adott lelki életünknek és szolgálatainknak, hogy egyúton és egyházba járás nem csak a helyi gyülekezetben, de a kékkeresztes közösségben is. Hálát adunk Istennek az életéért, és kérjük az Isten vigasztaló kegyelmét, hogy legyen a családdal a gyászban, segítsen megőrizni szívében szeretett testvérünk áldott emlékét. A mai napon és holnap augusztus 5-én, mint már hallották, az Isten tiszteletet elhújt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Legyen áldott az emléke. Még egy szomorú feladatom van, Bertalan Erika testvérünk megemlékezésére. Vannak csillagok, amelyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek a helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők már maguk nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak és mutatják az utat az embereknek. A mai napon olyan nőtestvérünkre emlékezünk, aki egész földi pályáján őszinte tisztességben élt, szeretetet adó és szeretetben élő ember volt. Szerette a munkáját és fontosnak tartotta, hogy minőségi munkát adjon a közösségének. Tudott szépet és értékeset adni virágkötőként, később szállodai munkájában is. Vidám, kedves, szorgalmas és segítő emberként mindenki szerette, és öröm töltette el a szívét, amikor elismerték és megköszönték lelkiismeretes tevékenységét, emberségét. Tanult és képzett emberként tartalmas, boldog és szép életet élt. Szeretett élni és világot járni, tisztelve gyökereit, szüleit, szeretteit, munkatársait, életközösségét. Szerette az életet, tudva helyét és értékrendjét. A mai napon újra megérinti szeretteit a gyász, akik ismerték és szerették, lélekben újra együtt lehetnek vele. Eszünkbe jutnak az együtt töltött szép évek, az emlékek, fülünkbe csüngő hangja, látják mozdulatait és érzik hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak életéért, és azokért a szép áldott napokért, évekért, amit együtt tölthetett vele szerető családja, édesanyja és szerettei. Négy év esztendővel ezelőtt 2020. július 29-én tért az a teremtőjéhez Bertalan Gyuláné Margitka testvérünk egyetlen szeretett gyermeke. Erika tragikus balesetben 48 éves korában fiatalon távozott a földi pályáról, amely mély fájdalmat és hiányt hagyott édesanyja életében, amely 3-4 hosszú esztendő elteltével is megmaradt. Hálát adunk Istennek az életéért, és kérjük Isten vigasztaló kegyelmét, legyen édesanyjával a gyászban, és segítsen megőrizni szívében a szeretett gyermeke áldott emlékét. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, ami mosolyog ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, és a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke. Szeretett testvéreim, örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy szépen rendben lezajlott az ifjúsági tábor, ipi tábor, és készülünk jövő héten, kikészülni a gyerektáborra. Minden kedves testvéremnek köszönöm a segítséget, akit akár telefonon, akár személyesen jelezték segítségüket. Ugye a mai nap folyamán ugye gyakorlatilag Isten tisztelet után lesz az a megbeszélés. És itt ugye megbeszéltük, hogy pénteki nap lesz a kivonulás, előre is köszönöm minden testvéremnek azt a segítségét, amit felajánlott, és várom önöket szeretettel. Kérem, imádkozzunk a gyerektáborért, imádkozzunk a gyülekezetért, imádkozzunk lelkipásztorainkért, és az, hogy az a tábor, amit most kezdünk el, legyen áldásos. Köszönöm szépen!
van. Köszönjük szépen. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elmúlt héten búcsúztak a szerettei Szögi Istvánné Pusztai Éva, 77 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. És ahogyan gondok úr is mondta nekünk, augusztus 12-től 16-áig lesz a napközis gyermektáborunk a Kazinci iskolában, és a gyermektábornak az előkészítő megbeszélése Isten tisztelet után lesz fent a gyülekezeti teremben, és ahogyan hallhattuk is, minden segítőt szeretettel várunk erre, segítsenek akár süteményben, akár a tábor ki- és visszaköltöztetésében, vagy tanításban, és még lehetne sorolni. Tehát mindenkit szeretettel várunk a megbeszélésre. Illetve jövő vasárnap lesz a hó második vasárnapja, és ilyenkor szokott lenni a beszélgetős Isten tiszteletünk. Az azt jelenti, hogy Isten tisztelet után nem megyünk haza, hanem itt maradunk, együtt beszélgetünk kis csoportokban, az a hallott igéről, utána pedig délben egy szerény szeretett vendégséggel zárjuk ezt az alkalmat. Mindenkit szeretettel várunk ismételten erre a most nyári beszélgetős Isten tiszteleti alkalmunkra jövő héten vasárnap. Ahogyan már hirdettük több vasárnap óta, hogy szeptember közepére kerítés felújítást tervezünk, és továbbra is várjuk azoknak a jelentkezését nálunk személyesen vagy a lelkészi hivatalban, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. És egy meghívót hirdetek, amelyet szintén próbálunk minél gyakrabban mondani. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt, és november 10-én, vasárnap, délután 4 órakor tervezünk egy ünnepséget ennek örömére, melynek keretében hálát adunk Istenünk megtartó szeretetéért, valamint a járvány idején állami támogatásból épült új gyülekezeti termünkért is. És az új gyülekezeti teremben van egy hálatábla, azért is szintén hálát adunk Istennek, az bármikor megtekinthető. És ezen az ünnepségen egyházkerületünk püspöke fog szolgálni majd igehirdetéssel. Hamarosan a testvéreknek kiküldünk majd meghívókat is erre a szép alkalomra. A 2025. évi Berekfürdői gyülekezeti napjaink időpontja módosult. Az üdülő október 31-től november 3-ig, tehát péntektől hétfőig tud minket fogadni. Várjuk a testvérek jelentkezését, és még egyszer kiemelem, hogy ez 2025, tehát nem idén, hanem jövő évben lesz október 31-től november 3-áig a gyülekezeti hétvégénk. Erre szeretettel várunk mindenkit, már előre be tudjuk írni a naptárba, hogy mikor lesz, hogy tudjunk rá készülni lelkiekben is. És ahogyan hallhattuk főgondnok úrtól, múlt héten voltunk Kerkafalván, vagyis a hátunk mögött levő héten voltunk Kerkafalván ifjúsági táborban. Áldásos volt minden tekintetben, és köszönjük az értünk mondott imádságokat a testvéreknek. Folytassuk ének szóval az Isten tiszteletünket, testvéreim, a 206-os énekkel. A 206-os énekünk, mely így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Mulandó és gyarló, életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj, segíts, jóra hincs, rólad szentjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed világom, alkotót hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye, nagy ég volt, nap és hold, kik ott fennen jártok, ti is őt áldjátok.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek az igét János evangéliumából, a 6. fejezetből válogatott verseket. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én is ő benne. A tanítványai közül többen, akik ezt hallották, azt mondták: kemény beszéd ez, ki tudja megérteni? Mivel Jézus magától is tudta, hogy emiatt zúgolódnak a tanítványai, azt mondta nekik: ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol korábban volt. A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És azt mondta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg az Atya neki. Ettől fogva sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többé nem jártak vele. Jézus meg is kérdezte a 12-t: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így válaszolt: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, fennállva helyünkről és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, olyan sok mindenért van hála a szívünkben. Hálát adunk neked a hátunk mögött levő programjainkért, a gyülekezeti hétvégéért, a kékkeresztes hétvégéért és az ifjúsági táborért. Köszönjük, hogy ezeket az alkalmakat megáldottad, ott voltál velünk is. Mindent, amit mi elrontottunk, azt a helyre tudtál rakni. És köszönjük, hogy általad lettek jók ezek a táborok. És ilyen áldást kérünk az előttünk levő napközis gyerektáborra is. Add azt, hogy a gyermekek a te igéddel a szívedben tudjanak majd hazatérni a tábornak a végén. Köszönjük neked, Istenünk, a mai alkalmat is, hogy ismét együtt lehetünk, így a ifjúsági tábor hosszú hete után, gyülekezeti közösségben. Fohászkodunk, Urunk, azokért, akik ebben a pillanatokban is szomorúságot vagy éppen szenvedést élnek át. Eléd hozom a gyászoló testvéreket, az emlékező testvéreket, te legyél az ők vigaszuk, az ők békességük, te add meg nekik a szívükbe. És külön kiemelem, több gyülekezeti tagunk is van, aki otthon különböző megpróbáltatásokon megy keresztül, akár az egészségét illetően, akár azért, mert otthon ápolja a szerettét, de kiemelni Mordasi Zoltán testvérünket, a Kékkeresztkörnek a lelki vezetőjét, aki most is kórházban van és az életért küzd. Köszönjük azt is, ami jó híreket hallottunk felőle, és adj neki továbbra is felépülést, gyógyulást. Áld meg a mai Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét és a mi igére való figyelésünket, hogy ne csak hallgassuk, hanem szívünkben gyökeret verjen, és az életünkben pedig gyümölcsöt teremhessen. Amen. Ige hirdetés előtt, testvéreim, énekeljük a 770-es énekünknek az első két versét. Első verse pedig úgy kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Te tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán sohan. Mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Ne félj te hát, kicsin csapat, ha rád felleg borul, kegyelmet rejt belőle majd áldás esője hull. Mi száll az Úrban rólad, ő meg nem feledkezik. Sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amelyet magyarázok. János evangéliuma soron következő versét, a 6. fejezet 69. versét, amelyik így hangzik: mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Foglaljuk el helyünket. Ott tartunk a János evangéliumában, hogy éppen nagyon sokan, többen megbotránkozással hagyják ott Jézust, és ez egy átélhető tapasztalat. A hitünkben sok nehézség van. Itt éppen az volt a nehézség, hogy nem tudták megérteni, amit Jézus mondott Istenről. Sokszor ez a nehézség, hogy nem értjük az igehirdetést, nem hagyja át a szívünket, nem tudjuk az életünkbe átvinni, de van, amikor más a nehézség, akár az, hogy égbe kiáltó igazságtalanságot tapasztalunk ebben a világban, és nem tudjuk összeegyeztetni a szeretetteljes Istennel. Vagy akár az lehet ilyen hittől eltántorító dolog az életünkben, hogy az Isten érthetetlen némaságba burkolózik. Valamit szeretnénk megtudni, valamire választ kapni, és csak hallgatást kapunk. Vagy néha megválaszolatlan, és sőt megválaszolhatatlan kérdéseink vannak. Az elmúlt héten az ifi táborban olvastuk a Prédikátor könyvét. Ennek írójának volt a jellemzője, hogy ilyen megválaszolatlan, sőt megválaszolhatatlan kérdéseket bátran és nyugodtan föltett. Hogy vajon miért van az, hogy aki istenfélő, és akkor fiatalon meghal, és más meg nem az Istennel jár, és hosszasan látszólag boldogan él. És egy csomó ilyen életszagú kérdést tett föl, és nem tudta. Azt írja benne, hogy nem kapott rá választ, nem tudja megválaszolni, egyikre se válaszol igazán, de mégis a hitében erős. Na hát ez a kérdés, hogy mi hogy válaszolunk ezekre a nehézségekre belül a szívünkben. Válaszolhatunk úgy, hogy irigyeljük mások hitét. Hogy lehet, hogy te ilyen vagy, te így születtél, vagy így neveltettél, de én nem tudok ilyen erősen hinni. Engem ezek a dolgok zavarnak. És akkor irigyeljük mások hitét, de ez nem ad megoldást. Lehet az is, hogy próbálkozunk magunkban kitermelni valami hitfélét. Próbálkozunk a Biblia olvasásával, próbálkozunk így minden nap valamivel biztatni magunkat, de ez sem ad megoldást. És még azzal is próbálkozhatunk, hogy ezeket a fenntartásainkat szépen próbáljuk elnyomni, hogy úgy csinálni, mintha nem lennének. Minden rendben, ez a világ csodálatos, gyönyörű, a teremtés legjobb lehetősége történt meg, de ez sem ad megoldást, mert amit elnyomunk, az kettős erővel tör a felszínre, mint amikor a labdát akarjuk víz alá nyomni, hogyha ott elszabadul, akkor jó nagyot ugrik, és sokkal feltűnőbb lesz. Az lenne jó, hogyha az igéből tanulnánk, hogy mitől volt ezeknek a tanítványoknak viharáló, edzett, erős hitük. Jézus Krisztus megkérdezte tőlük, hogy hát talán ti sem értitek, amit én magyarázok az embereknek, ti is el akartok menni? Figyeljünk Péter válaszára, és most csak arra a második mondatára. Hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Mert ebben a rövid mondatban benne van, hogy milyennek kell lenni egy igazi hitnek, és mitől állja a viharokat, és mitől marad meg, azok ellenére, hogy sok megválaszolatlan kérdés van, sok mindent nem értünk, sokszor olyan dolgokat tapasztalunk, amik nem a hitünket támasztják alá. Ennek ellenére ezzel együtt lehet biztonságosan és örömmel hinni, de csak ezen a módon. Hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje, mondja Péter apostol a többi tanítvány nevében is. Hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ez azt jelenti, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hitünk nem hittételekre, tanításokra irányul. Nem azt kell elhinnünk, hogy mondjuk az Isten előre mindent tudott, vagy nem azt kell elhinnünk, hogy Jézus Krisztus szűztől született. Nem hittételekre irányul a hitünk, és nem is egy megfoghatatlan világ mögött megbújó valakire, akiből ered minden. A hitünk egy konkrét, határozott személyre, Jézus Krisztusra irányul. Benne kell megbíznunk. Miért? Itt így fogalmazza meg Péter, hogy te vagy az Istennek szentje. Hát ismerünk szenteket, azok ilyen furcsa emberek, akik nem úgy gondolkoznak, nem úgy élnek, nem úgy töltik a napjainkat, mint egy másik ember, hanem nem fura dolgokat csinálnak. Jézus is egy ilyen ember volt, de ott van, hogy az Isten szentje volt. Különleges kifejezés ez a Bibliában, egyébként ezt nem Péter találta ki, vagy nem ő mondta először, hanem már korábban olvasunk gyógyítási történetekben, különleges gyógyítási történetekben, ahol a kísértőt kellett kiűzni emberek lelkéből, ott a kísértő előtte így szólítja meg Jézust, hogy tudom, hogy ki vagy te, az Isten szentje. Nagyon érdekes, hogy így az emberek nem tudták, hogy mit jelent az, hogy messiás. Vártak valami hadvezért, szabadítót, aki rendet teremt ezen a földön. Az ördögök tudták, hogy kicsoda Jézus. Az Isten szentje, tehát egy olyan szent, aki valóban furcsa szerzet az emberek között, mert másképp beszél, másképp gondolkozik, másképp cselekszik, de pontosan úgy, ahogyan Isten tenne. Pontosan a mindenható Istent éli meg elénk, jeleníti meg ebben a világban. Tehát Jézus Krisztusban kell hinnünk, aki átlátott a szitán, akit nem lehetett becsapni vallásoskodással, látta, amikor valaki csak magát akarta jó színbe feltüntetni, átlátott a szitán. És szigorú is volt, és azt mondta, hogy a képmutatás, azzal nem lehet bekerülni az Isten országába. És ugyanakkor átlátott a szitán ott is, ahol szerencsétlen bűnökkel terhelt, és azokat igazából szívük mélyéből bánó emberekkel találkozott, akiket mindenki megvetett. És átlátott a szitán, és látta a szívük mélyén, hogy ők szeretnének újat kezdeni, és azt mondta, hogy tessék, itt van, megbocsáttattak a te bűneid. És ez azt jelentette, hogy Isten megbocsátotta a te bűneidet. Mert Jézus ilyen szent volt, hogy tudta, hogy mihez mit szól Isten, és mit tenne, és azt szólta, és azt tette. És ezen botránkoztak meg körülötte a vallásos emberek, mert szent volt, furcsa, különös, nem olyan, mint a többi, de ő az Isten szentje volt, és azért áldozta föl az életét. Engedte magát megfeszíteni. Hát ezt a küldetést kapta az atyától, hogy így élje elénk, és mutassa meg az atya a legmélyebbig elhatoló szeretetét, hogy meghal értünk. Kínos halállal. És ez lett a mi megváltásunk, és ebben a Jézusban kell hinni, aki az Isten szentje. Ez a viharálló hit. Ha ez megvan bennünk, de azért ott van még olyan dolog is, amiről még nem beszéltünk, azt mondja, hogy hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Hisszük és tudjuk, hit és tudás ezt összekapcsolja. Mi ezt ellentétnek gondoljuk, meg választani akarunk, és sokszor igazából a tudást értékeljük nagyon-nagyon magasra, mert a tudósok ezt kikutatták, és ők úgy gondolták. És azt, hogy egy ókori könyvben mit írtak le, azt lejjebb értékeljük, de ez nem így van. A Bibliát Isten adta nekünk, hogy értsük az ő gondolatait. Nagyon egyszerűen történetekben mondja el, hogy milyen ő, és a legszebb történet természetesen is a legmélyebb és a legtanulságosabb Jézus Krisztusnak a története, mert benne nem hozzánk hasonló, tévejgő, tévedő, megbízhatatlan emberekről van szó, hanem az Isten szentjéről, aki teljesen az Istent élte elénk, de azt mondja, hogy a hit és a tudás, azt nem szétválasztani kell, nem választani kell közüle, hanem az egy összetartozik. Hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Hát ez fontos dolog, hogy ne önmagában törekedjük sem a hitre, sem a tudásra, mert ez nem visz sehova. Mire gondolok? Gondolok arra, amikor valaki próbálja a fejébe gyömöszölni valamelyiket. Én próbáltam sokáig, évekig a fejembe gyömöszölni a hitet, mert valahol éreztem, hogy ez a világ annyira sivár, annyira kegyetlen, annyira nem, már az ember tette ilyenné, egyébként gyönyörű, de az egésznek nincs értelme, ha nem igaz ez a történet Jézusról. És akkor próbáltam győzködni magam és a fejembe gyömöszölni, hogy higgyek, igenis higgyek, nem ment. Mert nem ez az út. Van, aki meg a másik oldalról közelít, én is próbáltam erről az oldalról is, hogy a hittételeket próbálja így megjegyezni az Istenről, Jézus Krisztusról, kívülről el lehet mondani az apostoli hitvallást, akár hosszabb hitvallásokat is megtanulni, és akkor tudom. De nem ez az emberi út van, hanem az Isten adja nekünk, gyújtja bennünk a világosságot, ami egyszerre lesz hit és tudás. Nem külön-külön egyik vagy másik. Szeretnénk-e ilyet? Mert mi sokszor tényleg ketté választjuk, és azt mondjuk, hogy hát igen, én hiszem, de hát nem tudom. Ez nem biztos, de ez nem így van. A bibliai hit nem egy ilyen bizonytalanság, hogy hát reménykedem benne, azt gondolom, hogy ez lesz, de bizonytalan vagyok benne, nem. A bibliai hit egy meggyőződés. Ezt éppen a Heidelbergi KT-ból idézem, hogy mi az igaz hit. Ezt mondja, hogy egy szívbeli meggyőződés, melyben igaznak tartom mindazt, amit Isten nekünk mond. Így is mondhatjuk, hogy ez egy tudás. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Bizonytalan sejtésekkel, feltételezésekkel, az kevés. És nem visz sehova. Nem ajándékozza meg nekünk azt a boldogságot, reménységet, amire itt a Földön szükségünk van, mert mi magunk próbáljuk magunkba élezgetni és erősíteni, és az örök életre se visz el nyilvánvalóan. Csak ha Istentől kérjük, hogy ő adjon nekünk világosságot, ő gyújtsa meg bennünk a hitet, akkor az igen. Az megadja itt a Földön is a boldogságot, meg az örök életet is. Egyébként ezt az igét most itt a szószéken, kivételesen az új fordításból olvastam, de a hosszabb ige szakaszban mindig a legújabb károli fordításból van az ige, és az most látszik a különbség a kettő között. A károli pontosabban fordítja, még ha furcsán is kell fordítani bizonyos szavakat. Az eredetiben a hinni és a tudninak a múlt ideje van. És mi múlt időben hisszük és múlt időben tudjuk, mit jelent ez. Károli fordításunk így adja ezt vissza, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Istennek szentje. Mit jelent ez? Miért fontos ez, hogy ez egy múlt idő? Elhittük. Ez láthatóan egy mozzanat, egy múltbeli mozzanat, és egy nagyon fontos mozzanat. Azt mondja a tudomány, hogy a világot minden ember csak egyféleképpen tudja látni. Ez így van. Vagy a mindenható Istennel látom ezt a világot, aki a Bibliából szól, vagy a magam alkotta Istennel a háttérben látom, vagy Isten nélkül, mint egy jól megépített szerkezetet, amelyik magától működik. De csak egyféleképpen tudom látni ezt a világot. És amiről itt szó van, hogy hitet kapok, az azt jelenti, hogy a látásmódom meg fog változni. Hogy egyszer csak elkezdem az élő Isten világának látni ezt a világot, ezt az életet, benne az én életemet, a környezetemet, egészen másképp úgy, ahogy addig soha. Hogy hogyan látom ezt a világot, azt nem lehet tartósan úgy, hogy így is, meg úgy is. Hol így, hol úgy. Hanem ez egy fix látás az emberben, de ez meg tud változni. Minél fiatalabb az ember, annál könnyebben. Mert még nincs begyakorolva. Nincs leülepedve, hogy én ez szerint a kerékvágás szerint gondolkozom és látom ezt a világot. És ezért mondja Jézus, hogy hát engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Ők könnyen oda látják a Biblia szerető Istenét, Jézus Krisztusban megismert Istenét a dolgok mögé. És könnyen megváltozik a látásuk. És hálát kell adjunk, ha mi akár gyermekkorban már átálltunk erre a látásra, és ez egy nagyon nagy és szép dolog. De sosem késő. Ismerek olyanokat, akik öregkorukban váltottak. Másik gyülekezetemből, ahonnan 13 évvel ezelőtt jöttem, ott volt például egy asszony, aki elvesztette az unokáját rákbetegségben, kisiskolásként, és akkor kezdett el Istenhez fordulni, már nyugdíjas volt. Tehát lehet bármikor, de teljesen meg fog változni az, hogy hogyan látom a világot. És azt mondja, hogy elhittük, és megismertük. Tehát, hogy mivel ez a világ olyan igazából, ahogyan a Biblia írja le, és az az Isten van mögötte, aki a Biblia kijelentéseit adja, ezért ha megváltozik a gondolkodásunk, merészen vesszük azt a bátorságot, hogy átállunk, akkor tapasztalni fogjuk, hogy így működik ez a világ. Ahogy így látjuk, tapasztaljuk, hogy először is, hogy bűnbocsánatot kapunk. Hogy amiről magunk is tudtuk, hogy hát ezt nem egészen jól tettem, csak addig hessegetjük és hárítjuk és próbáljuk lenyomni, mint a labdát a víz alá, és mérgezi az életünket, mert nagy erőt kell kifejteni, hogy lenyomjuk, hogy elfelejteni próbáljuk, az megoldás nyer. Az élő Isten Krisztusban megjelent szeretetét látjuk e mögött, a világ mögött, akkor rájövünk, hogy a bűnre van bocsánat. És micsoda megkönnyebbülés, és micsoda megtisztulás, amikor ezt megtapasztaljuk. Hogy rájövünk, hogy ez az Isten gondoskodik rólunk. És rájövünk, hogy milyen fölösleges dolog, amikor annyit fecsérlünk el aggodalmaskodásra, pénz előleges begyűjtésére, vagy gondolatok előzetes begyűjtésére, hogy legyen majd, amikor itt az ideje. Nem. Az Isten gondoskodik rólunk, ad pénzt, amire kell, a maga idejébe, ad gondolatokat a maga idejébe. És mindezt meg fogjuk tapasztalni, meg fogjuk látni, hogy ez tényleg így van. Meg fogjuk látni, hogy az Istennek bölcsessége van, ahogyan az életünket vezeti és irányítja. Vagy én sokáig kapálóztam az ellen, hogy az az előző gyülekezet, ahogy voltam, az egy nagy szórványterületen levő gyülekezet volt, és én nem tudtam vezetni, és nem is volt rá kilátás, hogy megtanulok, és miért vagyok ott. És még a püspökhöz is elmentem, hogy adjon tanácsot, vagy adjon valami új gyülekezetet, vagy ajánljon be. És az Istennek bölcsessége volt, ott tanított, ott használt, annak ellenére, amilyen hiányosságaimmal voltak, és amikor megértem rá, akkor jött egy telefonhívás Ágitól, és akkor kezdődött egy új történet. És rájöttem, hogy milyen bölcs az Isten. Vagy nem, korábban tette, ahogy én akartam, mert akkor nem voltam erre érett. De megtette a kellő pillanatban. És megadta azt, hogy 50 évesen még kellettem egy gyülekezetbe, ami ritka dolog. Tehát a fiatal lelkészeket kapkodják általában. Megtapasztaljuk az Isten segítségét, a tanácsait, gondoskodását, hogy amikor már kifogyunk a pénzből, akkor, és az utolsóknál lennénk, és hozzáfordulunk, akkor mindig jön a segítség. És kapunk támogatást. Onnan, ahonnan nem is gondoltuk. Hisszük és tudjuk, elhittük és megismertük. Ha megnyílik a kapu, és elhisszük, hogy Jézus Krisztus atya van e mögött, a világ mögött, akkor fogjuk tapasztalni, de ez, erre kell törekedni. Kell a vele való kapcsolatot ápolni, és akkor jönnek a tapasztalatok, hogy tényleg így van. Ő tényleg ura ennek a világnak, ő tényleg segít. Nem kell mindenféle más gondolatokhoz folyamodni, hogy üres ez a világ, hogy egy gépezet, vagy egy szívtelen Isten van mögötte, vagy az Isten nem olyan, amit a Biblia ír, nem kell lesz, mert lesznek tapasztalataink, hogy nem így van. Ahányszor hozzáfordultam, még mindig tapasztaltam, hogy az ő jósága kinyúlt felém. Így vagy úgy, még abban is, hogyha nem adott választ, még abban is, hogyha valamit későbbre tartogatott, vagy soha nem adott meg, abban is az ő szeretetét tudom látni, sőt megtapasztalni. Hát így lehet viharálló erős hitünk, hogy azt mondjuk, hogy kihez mehetnénk, nem akarunk elmenni, mi hiszünk, és senki nem fog eltántorítani, mert mi elhittük, és megismertük, megtapasztaltuk, hogy te vagy az Izrael, vagyis az Istennek a szentje. Te vagy Jézus. Így legyen mindnyájunk életébe, napról napra. Amen. Válaszoljuk az igéhirdetésre a megkezdett 770. ének harmadik versét. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág.
Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág. Bármit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Kikét kedőn boncolja őt, annak választ nem áll. De ha hívő előtt az Úr megfejti önmagát.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben a csodálatos ajándékban, ebben a színes és gyönyörű kincsekkel teli világban te mutatkozol meg a számunkra, ha oda tudunk figyelni. Te látod, hogy mennyi kétségen, kételyen mentünk már keresztül. Mi köszönjük, hogyha beadjuk a derekunkat, ha hajlandók vagyunk megváltoztatni a gondolkodásunkat, akkor te ezt megadod. Mert mi erre nem vagyunk képesek. Semmit sem tudunk megváltoztatni, ugye a gondolatainkat sem. De te mégis bele tudsz avatkozni, bele tudsz nyúlni. Kérünk téged, minden kínlódó, kétkedő testvérünk életében, hogy ezt tedd meg a te szent lelkeddel. És köszönjük a tapasztalatokat, amiket ezután adsz folyamatosan. Köszönjük az első tapasztalatot, hogy szeretsz minket, és nem ítélsz el, és megbocsátasz, és gyermekeddé fogadsz Krisztusban. És köszönjük a többi tapasztalatot is, a gondoskodásodról, a bölcsességedről, a igazságodról, és minden ilyen pozitív tapasztalatot, amit az életünkbe megadtál. De taníts minket, hogy keressük ezeket a tapasztalatokat, hogy mindent igyekezzünk a te fényedben látni, és keressünk téged napról napra. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük örömünkben is. Amikor szabadnak érezzük magunkat, amikor mindent megkapunk tőled, segíts, hogy ne felejtsük el, hogy a te ajándékod minden. És segíts, hogy a nehézségek között is, a betegségben, a betegápolásban, a munkanélküliségben is téged tudjunk keresni, segítségül hívni. Kérünk, hogy áld meg most ezt a csendes percet is, hogy használjuk ki erre. Amen. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk nemzetünket is, úgyhogy énekeljük a himnuszt, a 641. énekünket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és imádkozzunk szokás szerint a háború által sújtott nemzetekért, a 799. énekünk, kárpátaljai testvéreink himnusza 4. versével, amelyik így kezdődik. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. záró énekünk, a 763. ének, mélyítse el az ige mondani valóját bennünk, figyeljünk a szövegére minden éneknek, hadd látlak téged, ó szívem, Ura!